és most vagyunk élőben, és akkor elkezdem megosztani a tanításunkat, a közös tanítást. Néhány oldalon igyekszem megosztani. Igen, már itt van a lehetőség, mert én látom az én oldalamon, a Synctomi oldalon, hogy itt vagyunk bejelentkezve. És akkor nem sokára fogjuk kezdeni. Csak még várunk, még csatlakozzanak meg a csoportokba, is szeretném megosztani. Okay. Jó, nem sokára kezdünk. Nem sokára kezdjük a közös tanítást, egy picit türelmet kérnék szépen még mindenkitől. Jó estét, szervusztok! Már is egy perc, és kezdjük a tanítást, a közös tanítást. Még egy helyen szeretném megosztani, és azután már is kezdjük. Még egy perc türelmet kérnék szépen, és akkor már is kezdhetjük. Egy oldalon. Oké, megosztás. Megnézzük, hogy ott is megosztotta. Nagyon jó, nagyon jó. Oké, akkor tulajdonképpen nagyon nagy szeretettel köszöntöm dr. Kuruc Ákos barátomat. Nagyon nagy öröm számomra, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon-nagyon köszönöm neked, és tisztelettel és szeretettel köszöntelek téged. És amit szeretnék elmondani először is az Ákosról, hogy ő rabbi növendék, és a kedves felesége Tesler Nelly, ő zongoraművész. Ezen kívül jogász, a fővárosi törvényszéknek a bírája, és második éves PhD doktori hallgató, ha jól tudom, ha jól mondtam. Igaz, Ákos?
Igen, jó estét kívánok, én is mindenkit sok szeretettel köszöntök, és jól mondtad, Tomi, mindent jól mondtál.
Oké, köszönöm szépen. És mielőtt átadnám neked a szót, először is szeretnék kívánni Hodes Tov, nagyon jó hónapot mindenkinek, hiszen most volt a Rosh Hodes, kívánok mindenkinek nagyon boldog és örömteli hónapot. Mint tudjuk, ez az egyetlen egy hónap egyébként a zsidó naptárban, amikor nincsen jeles nap a zsidóságban, de azért hadd mondjam el, hogy a mi családunkban azért van, hála Istennek, ebben a hónapban született a kisfiunk, Benji Binyamin, úgyhogy hál' Istennek nekünk van azért nagyon jeles nap ebben a hónapban. Most pedig szeretném felajánlani a közös tanításunkat, elsősorban Jákob ben Ábrahám lelkének az emelkedésére, hiszen neki ma van a jorcátja, a halálozási évfordulója, és kívánjuk, hogy az örökkévaló adjon neki Eliát, nőse má, hogy a lelke emelkedjen tovább a Gan Edenben. És ezen kívül szeretném még felajánlani a közös tanításunkat a betegeink gyógyulásáért. Eliezer Shalom ben Miriam, Cvia bat Ahuva, Szára bat Lea, Hava Lea bat Eszter, Israel ben Hana, Josef ben Száda, Gershon ben Malke, és Sinai ben Shendl. Kívánunk mindenkinek, minden betegnek mielőbbi gyógyulást, refuás lemá, refuát a guf, refuát a nefes, az örökkévaló adjon mielőbbi teljes gyógyulást mindenkinek. És ez a tanítás egyébként már hagyománnyá vált, hála Istennek, hiszen a Zsidó Virtual Education és a Magyar Hidabrut úgy gondolja, hogy meg is várom először Ákost, visszajönjön.
Itt vagyok, bocsánat.
Oké. Tehát azt kezdtem el mondani, hogy a Zsidó Virtual Education, a Magyar Hidabrut azt gondolja, hogy az egyik legfontosabb dolog az az egység. És azért arról nem csak beszélni kell, hanem tenni is kell érte. Lehet, hogy könnyebb néha a zsinagógában egy drósét elmondani az egységről, de azt gondolom, hogy tenni is kell érte, és ezért vagyunk itt, hogy az egységért próbáljunk tenni. Már hála Istennek elég sok vendégem volt, a nagy hitközségeknek minden egyik hitközségben voltak már képviselők ebben a közös tanításban. És szeretném elmondani, hogy kik voltak a vendégeim, és szeretnék kérni benneteket, hogy kövessétek őket, a tanításaikat. Lefkovics Kornél, őt a Magyar Breszlev oldalon találjátok meg, a Rabbi Nachman tanításaival, Szántó Várnagy Binyamin, aki Berlinből volt a vendégem, és ő rabbi növendék, és egy nagyon érdekes dolgot csinál, mégpedig a Humás Rási magyar magyarázatát, ez egy újdonság, eddig nem volt magyar nyelven. Dr. Fröhlich Robert főrabbi is volt a vendégem. Ők csütörtökönként csinálnak a Gábor György professzorral, rabbinikus és filozófikus szempontból is nézik a dolgokat. Balla Zsolt, őt megtaláljátok, a Ripcsei rabbi volt a vendégem, ő pedig megtaláljátok az ő oldalán, minden nap az imákon a Havdalát is csinálja, és most kezd egy nagyon érdekes sorozatot, amit én is egyébként fogok csinálni, bízom benne, hogy mind a kettő érdekes lesz. Keleti rabbi, a Latif Kolettól volt a vendégem, őt ott találjátok meg, aki szeretné a tanításait hallani. Zeyev Paskes rabbi, őt neki minden szerdán este 7 órától van a tanítása a Facebookon, Zeyevnek az ő honlapján. Professzor Hegedűs Pál is volt a vendégem, ő pedig a Latif Kolelnél lehet megtalálni a tanításait. Dr. Róna Tamás, a Mazsisz Rabbi Testületének elnöke, az Alföldi Régió rabbia, őt ott megtaláljátok. És múlt héten pedig Megyeri Jonatán rabbi volt a vendégem, az Emich és a Chabad rabbia. Szóval ennyit szerettem volna előjáróban, most pedig szeretném átadni a szót dr. Kuruc Ákosnak, hogy tartsa meg a tanítását, és nagyon várjuk az érdekes tanítást. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm, Tomi, és ismét köszöntök mindenkit, és nagyon nagy megtiszteltetés nekem is, hogy itt lehetek veletek, és néhány gondolatot átadhatok, vagy néhány gondolat erejéig. Én is képviselhetem a Nyíregyházi Zsidó Hitközséget, ahol vallási vezetőként funkcionálok. Egy bevezető gondolat említetted, hogy most már egy új hónapban vagyunk. Ez egy nagyon érdekes időszak az évnek. Igazából mindegyik időszak nagyon érdekes, tehát bármelyik időszakra meg tudjuk magyarázni, hogy az miért különleges időszak. De ezt a mostanit, itt az új hónap kezdetét, az ünnepek utáni időszakot, illetve az ezt közvetlenül megelőző ünnepi időszakot, ami most túl vagyunk, ezt a házassághoz lehet hasonlítani. Láttam egy nagyon szép tanítást ezzel kapcsolatban. Rosh Hashanah arról szól, hogy a Malchut Shamayim, az örökkévaló uralkodását elfogadjuk. Ugye Malchut Shamayim az ég uralma, vagy az égiek királysága. Tehát amikor a zsidó ember elfogadja azt, hogy egyetlen egy örökkévaló, egyetlen egy entitás kormányozza a világot, és uralkodik felette, és ugyanígy, amikor párt választunk, akkor egyetlen egy embert választunk magunknak. És utána következik Jomim Noraim, a félelmes napok, amikor felkészülünk Jom Kippurra, és ez hasonló ahhoz, amikor felkészülünk a házasságra, várjuk a nagy napot, és utána jön Jom Kippur, amikor böjtölünk és vidúj imákat mondunk, és a házasság a Haszene napján is böjtölni kell. Én is emlékszem, nekünk 5 éve volt, és nagyon-nagyon meleg volt, és nagyon nehéz volt böjtölni, de még mindig jobb volt, mert egy nappal később meg jégeső volt, ez egy nyári időszak volt, és vidújt kellett mondani, emlékszem, hogy ott mondtam én is a vidújt, ez hasonlít a Jom Kippurra. És utána jön a Szukot 7 napos ünnepe, más néven Zman Simchaténu, az örömünk ideje, ez Szukott másik neve, és ez párhuzamos, vagy ez paralel a Sheva Brocheshez, ugye 7 napon keresztül ismételjük az esküvő áldásait, és utána jön Smini Atzeret. A Smini Atzeret az a Yihuddal állítható párhuzamba, amikor már a mennyasszony és a vőlegény kettesben vannak, van egy intimitás, amikor elvonulnak a szobába, amikor véget ér a szertartás, lejönnek a hüpétől, és ez azért hasonlít a Smini Atzerethez, mert amíg állt a szentély, addig Szukott 7 napján 70 áldozatot mutattak be a világ 70 népe javára, és Smini Atzeretkor már csak egyet a zsidó nép érdekében, akkor az örökkévaló már egy intimitásban volt, már csak a zsidó nép felé fordította a figyelmét, illetve ekkor kezdünk el imádkozni az esőért, és a hagyomány szerint, ahogy az eső megtermékenyíti a földet, és lesz belőle gyümölcs, hogy a fa gyümölcsöt fog teremni, ugyanúgy most már a Hasene után vagyunk, most már lehet gyümölcsöt hozni, ugye a házasság gyümölcse, ebben a kontextusban a gyümölcs az a gyerek, és utána jön a következő hónap, Hesván, amikor nincsenek ünnepek, az már az élet, a házasságnak a hétköznapjai, amelyek nyilván nem szürkék, de már nincsenek ezek az örömök, amik a legelején vannak, például a Sheva Broches, vagy maga a házasságkötés napja. Tehát kezdődik egy új időszak, ennek a legelején vagyunk, és ez egy nagyon-nagyon jó alkalom arra, hogy újra elkezdjünk Tórát tanulni. Túl vagyunk az ünnepeken, és legyünk őszinték, ez nagyon sok fáradtsággal jár. Fel kell készülni a jantevekre. Ez egy nagyon szép dolog egyébként, de azért valamennyi fáradtsággal jár. Szóval egyszer Izraelben egy rabbival beszélgettem, és a nagyon kevés jidis tudásomat megcsillogtatva mondtam neki, hogy jidisül, hogy nehéz zsidónak lenni, és ő tud magyarul, és ő azt válaszolta erre, hogy nehéz egy kicsit, de jó nagyon. Ez is körülbelül ilyen, hogy egy pici nehézség van az ünnepekben azért a beszerezni a szükséges kellékeket. Mi most idén először állítottunk sátrat, ez egy 8 lakásos társaság, van egy közös kert, és küldtek nekem Nyíregyházáról, az egyik barátom küldött szülinapi ajándékként farudakat, illetve nád szövetet, ennek ez a neve, és meg voltak számozva, tehát nagyon könnyű volt összerakni, nagy tarcsára kellett elmenni, és épp hogy a 3 méteres rudakat be tudtam tenni a személyautóba. Elhoztuk, 3-an összeraktuk, egy fél napot töltöttünk vele, tehát valamennyi nehézség van, ez egy nagyon-nagyon szép időszak, de azért az ember elfárad, és hajlamos egy kicsit leereszteni, hogy most már nyugi van, csönd van, de pont, hogy most amikor van idő, van több idő, Tórát tanulni, most lehet újra elkezdeni, kezdődik egy új ciklus, ugye Berésittel kezdünk, és nagyon-nagyon fontos az, hogy a Berésittel kell kezdeni a tanulást, és nem a Lech Lechával. Van egy megtörtént eset, nem emlékszem, és nem találtam meg, hogy melyik Hasid Rabbival esett meg, de a héder vezetője, működtettek egy hédert, és a héder vezetője mondta, hogy idén Lech Lechától fogjuk kezdeni tanítani a gyerekeket, mert az óvodában megtanulták a teremtéstörténetet, és megtanulták a Noét, és körülbelül ez a két momentum van, ami egy ennyi idős gyereket érdekelhet. Tehát a generációk felsorolásával nem kell foglalkozni. Ezt a kettőt megtanulták az első két heti szakaszból, tehát nyugodtan lehet kezdeni Lech-Lechával is. És ez nagyon, nagyon furcsálta ezt a rabbi, de hát nem mondott rá semmit. És egy pár nappal később az egyik gyereknek az apukája elment a rabbihoz, hogy rabbi, adjál áldást, mert a gyerek megy a héderbe, és elkezd tanulni. És a rabbi kérdezte a gyereket, hogy hát akkor mondjál valamit a Noéról, és nem tudott mondani semmit. És akkor a rabbi elviharzott a héder vezetőjéhez, és mondta, hogy szó sem lehet róla, ahogy hosszú-hosszú generációk óta megy, kezdünk Bereshittel, és nem Lech-Lechával fogunk kezdeni, mert hogy ez hiába tanultak előtte, muszáj az elején kezdeni, ahogy az elő van írva. És most jön ugye Noé heti szakasza, és ebből egy két gondolatot szeretnék mondani. Ugye a hetedik fejezet első passzuk az úgy szól, hogy Boa tavehol betecha elhatevá, menj be te és a házad, szó szerint a házad, vagy a házad népe, menjetek be a bárkába. Ugye a tevá az azt jelenti, hogy bárka, de jelenti azt is, hogy szó. Elsősorban a leírt szót jelenti, de azt jelenti, hogy szó. Erre mondják azt, hogy ez valójában úgy is értelmezhető, hogy nem az, hogy menj be a bárkába, hanem hogy menj a szavak mögé, tehát kezdjél el a Tóra szavaival foglalkozni. Ugye, hogyha ahogyan a bárka megvédte Noét és családját az özönvíztől és a hullámoktól, ugyanúgy védi meg a zsidó embert a Tóra, az élet hullámaitól átvitt értelemben. Van egy történet, hogy ez egy néhány évtizedes történet, mert még a CD lemezek korábban játszódik. Megy egy ember Amerikában az autóval, és beteszi a CD lemezt az autó lejátszójába, és egy Tóra előadást akar meghallgatni. És ahogy hallja az előadást, egyre erősödik egy szirénának a hangja. És benéz a visszapillantó tükörbe, és nem lát rendőrautót, vagy mentőt, vagy tűzoltót, de hallja, hogy egyre erősebben zúg, vagy hallatszik a sziréna, és lehúzódik, annak ellenére, hogy nem lát autót, gondolja, hogy valamelyik autó eltakarja, vagy valami oknál fogva ő nem látja, de ott van az autó, hiszen egyre erősebb a hangja. És hogy lehúzódik, elmegy mellette egy teherautó, és ez a teherautó az belecsapódik az előtte lévő autóba. És akkor jött rá, hogy valójában nem volt ott szirénázó autó, hanem ez a felvételen hallatszott. Mikor az adott rabbi beszélt, és rögzítették a felvételt, akkor az ablakon keresztül, az előadó terem ablakán keresztül behallatszott egy szirénázó hang, és ez ott maradt a felvételen, és ő ezt hallotta. Tehát valójában itt is a Tóra tanulás mentette meg az életét, tehát a Tóra tanulás közben hallatszott sziréna miatt húzódott le és került el a balesetet. Szóval most vagyunk túl Szukoton, és a szukká az jelképezi a Tórát. Ugye három oldala van a szukának, ez a legalább három oldala, ez a Torá nevím, Ktuvím, tehát a Tanakh három része, ugye Mózes öt könyve, a proféták és a szent iratok. Legalább 10 tefák magasnak kell lenni a sátornak, ez az Aszeret HaDibrot jelképe, a 10 parancsolatnak a jelképe, és egy fal nagysága az 10x7 ilyen egység, Tehát 7x10 tefák, az összesen 70, ez pedig a Shivim Panim La Torah, ez a Tóra 70 arca. És úgy kell megépíteni a szchachot, a szukának a tetejét, hogy jöjjön át fény, lássuk a csillagokat, de inkább több legyen az árnyék, és ez pedig jelképezi a célhatorát, a Tóra árnyékát, tehát hogy a Tóra árnyékában kell nekünk élnünk, és ahogy a szuka körülvesz minket, ugyanúgy kell, hogy a Tóra szavai körülvegyenek minket. Ugyanezt jelképezi ezen magyarázat szerint a bárka, tehát elmélyülünk a Tóra szavaiban, a tevá az a szó, a Tórának a szavai, és ha ez így történik meg, akkor mindenféle özönvíz, értsd, mindenféle probléma, ami jön az életben, attól védve leszünk. Volt egyszer egy előadás, ahol eszembe jutott egy gondolat, és ezt tudom most is mondani. A Tóra az olyan, mint a GPS, mindenkinek ott van a zsebében, de csak a vallásos zsidó használja. Ugye a vallástalan zsidónak is ott van a zsebében a GPS, de ő nem nyitja ki. Tehát mindenki megkapja a Tórát, minden zsidó megkapja a Tórát, és aki a Tóra szerint él, annak van egy útmutatása, aki pedig elutasítja a Tórát, annak pedig ez a kincs, ez csukva marad a zsebében. Tehát ahogyan a GPS megvéd minket attól, hogy eltévedjünk olyan helyeken is, ahol életünkben először járunk, ugyanúgy a Tóra is ad eligazítást, vagy megmutatja a helyes irányt, és megakadályozza azt, hogy eltévedjünk azokban a helyzetekben is, ami életünkben először fordul elő velünk. Úgyhogy ennyiben olyan a Tóra, tényleg, mint a GPS, hogy eligazít minket minden esetben. Tehát ha bármilyen probléma van, és problémák jönnek, tehát nem az a cél, hogy az ember olyan életet éljen, hogy semmilyen probléma ne legyen, mert ez lehetetlen. Tehát mindig lesznek nehézségek, mindig lesznek kihívások, mindig lesz az, ami picit zavarni fogja a teljes harmóniát, vagy soha nem lesz 100%-os az ember mindennapja, de nem ez a lényeg, nem erre kell törekedni, hanem hogyha bármilyen probléma van, akkor az ember mélyüljön el ezekben a szavakban, tehát átvitt értelemben szálljon be ebbe a bárkába, ami meg fogja védeni őt minden nehézségtől. Ez volt az egyik fele, és akkor a másik, talán még arra van idő. A Bereshit heti szakasz legutolsó mondata már említi Noét. Ugye azt írja, hogy Matzachim Beine Hashem, tehát kegyet talált az örökkévaló szemében, vagy tetszett az örökkévalónak Noé, és utána kezdődik Noé heti szakasza, és az elején az áll, hogy igaz, tökéletes ember volt, tehát egy cadik volt, is cadik, tamim, hayabe dorotáv, tehát egy igaz, tökéletes, vagy teljesen igaz ember volt az ő nemzedékében. És felmerül a kérdés, hogy itt van egy probléma, hogy az örökkévaló küld egy mabult, egy özönvizet. És gondolhatnánk azt, hogy Noé meg fog menekülni, mert ő egy cádik. Ő egy igaz ember, ő egy teljesen tökéletes, igaz ember, és ezért ő meg fog menekülni. De a magyarázók szerint valójában nem ez volt a helyzet. Eredetileg az örökkévaló őt is ugyanúgy, ahogy a többieket az özönvíz áldozatává akarta tenni, de Noé Matzahén, tehát kegyet talált be Éné Hasém az örökkévaló szemében, és nem derül ki pontosan, hogy a szöveg explicit módon expressis verbis nem írja le, hogy mi volt ez a dolog, ami miatt az örökkévaló úgy döntött, hogy ő és a családja fenn fog maradni mégis. De hogyha belenézünk, vagy kicsit mélyebbre megyünk a szövegbe, akkor megtaláljuk. Noé betűi, nun és het, és ezek ugyanazok a betűk, mint a hén, ez a kegy, vagy ez a tetszés, amit ő elnyert az örökkévaló szemében. Ugye Noé nevében benne van, hogy ő kegyet talált, és ez a szó, hogy Noah, ez jelenti azt, hogy higgadt, vagy nyugodt, csendes, higgadt, valami ilyesmi jelentése is van a szónak. És ugye, ha megnézzük ezt a heti szakaszt, akkor az első mondatban háromszor szerepel Noé neve, és azt mondják erre a magyarázók, hogy ő három tekintetben volt Noah, három tekintetben volt higgadt vagy nyugodt. A beszéd, a menése, ahogy ment, illetve a cselekedetei. És igazából ez volt az, hogy ő mindig az emberekkel szépen beszélt, soha nem volt arrogáns, soha nem volt ideges. Ez volt, tehát ő mindig mind a három tekintetben, a beszédben, a viselkedésben, a cselekedeteiben mindig egy nyugodt, csendes, higgadt ember volt, és az ember társaival ezen a módon beszélt, soha nem emelte fel a hangját. Ez volt az egyik magyarázat szerint az, hogy az az ok, ami miatt végül is Matzahén, tehát egy talált kegyet, vagy tetszést nyert el az örökkévaló szemében. És hát ebből az a tanulság nekünk, hogy legyünk őszinték, ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát ez nem is tudom, hogy van-e olyan nap, például az én életemben, hogy én reggeltől estig nyugodt vagyok. Tehát azért van egy másfél éves gyerek, meg van egy 4,5 éves gyerek, meg amikor nem gyeden voltam otthon a gyerekkel, hanem munkahelyre jártam, azért nagyon sok stressz éri az embert.
Ákos, ezzel
Tehát
nem vagy
onnantól
egyedül.
kezdve
Ákos,
kilép a ház ajtaján, és
ezzel nem
este
vagy egyedül.
hazamegy.
Ákos, ezzel nem
Nagyon-nagyon
vagy egyedül.
sokszor felidegesítik,
Igen.
és az embernek nagyon-nagyon sokszor kell nyugtatnia magát, de az üzenete ennek a tanításnak, hogy az ember mindig próbáljon valahogy azért higgadt maradni. Ugye Noé volt cádik, és volt tamim. Cádik az a cselekedetekben, a tamim pedig a viselkedésében. Ugye a cádik be mászáv, igaz volt, igaz ember volt a cselekedeteiben, és tamim be derecháv, tehát ugye a derech az utat jelent, illetve módot is jelent, tehát pont úgy, mint angolban a way, tehát viselkedés módot lehet találni, leginkább fordítani. Ugye cselekedeteiben és viselkedésében is igazán példakép volt. Ugye a Dorotáv az többes szám, tehát a Dorotáv azt jelenti, hogy a generációiban, ugye az özönvíz előtti generációban is a viselkedése cadik volt, és az özönvíz a mábul utáni generációban pedig pedig a viselkedése tamim volt, tökéletes, higgadt, úgyhogy ő egy igazi, igazi példakép, nem véletlenül kapott heti szakaszt, tehát azért ez mutatja, hogyha heti szakaszt neveznek el róla, akkor ez egy kivételes személyiség volt. Én ezekkel a gondolatokkal szeretném megköszönni őszintén tényleg azt a, azt a lehetőséget, hogy, hogy rám is gondoltál, Tomi, és ebben a, ebben a nívós névsorban, vagy ebben a sorban én is helyet kaptam. Úgyhogy nagyon, nagyon köszönöm tényleg, és mindenkinek kívánok Hodestov egy jó hónapot, és azt kívánom tényleg, hogy, hogy elindult egy új év, újra kezdjük a Tóra tanulást. Mindenkinek benne van a, az, hogy, hogy a materiális javak felé van egy igénye, ez egy természetes dolog, az ember a testi vágyaival együtt él harmóniában, ez egy teljesen normális dolog, az ember szeret jókat enni, stb., de az embernek van, van igénye a szellemi táplálékra, a spirituális dolgokra, úgyhogy azt kívánom, hogy mindenkinek ebből az utóbbiból is, a szellemi dolgokból és a Tórából is legyen bőven, kicsit több, mint az előző évben. Nagyon szépen köszönöm.
Számomra a megtiszteltetés, Ákos, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon-nagyon szépen köszönjük dr. Kuruc Ákosnak.
Most én nem hallak téged, lehet, hogy ez csak nálam hiba.
Remélem, hogy a többiek hallanak. Már közben is beszéltem, de nem tudom, hogy miért nem hallottad. De azért én folytatom, mert remélem, hogy a többiek hallanak. Szeretnék valami visszajelzést, hogy hallanak-e a többiek. Bízom benne, hogy igen. Oké, én folytatom, bízom benne, hogy engem hallanak a többiek. Nem hallasz most se? Várjál. Most hallasz? Nem hallasz? Oké, akkor én folytatom tovább. Szóval még egyszer nagyon szépen köszönöm dr. Kuruc Ákosnak, hogy elfogadta a meghívásomat. És én a, persze megnyugtatnám az Ákost, hogyha hallaná az én tanításomat, hogy senki nem, senkinek nem olyan az élete, hogy ne lenne semmi izgalom és semmi nehézség az életében. Én a Bereshit heti szakaszról szeretnék tanítást adni. Az ember, minden ember az életében tulajdonképpen felmerül egy kérdés, vajon miért van szenvedés az életében. De megnyugtatlak benneteket, hogy nincs semmi véletlenül. Semmi nem...
De megnyugtatlak benneteket,
hogy
nincs semmi véletlenül. Semmi nem...
Visszhangzik, Ákos. Visszhangzik. Hallasz engem?
Nincs semmi véletlenül.
Visszhangzik nálam, így nem tudom a tanítás.
Visszhangzik. Hallasz engem?
Ajajaj. Visszhangzik. Na most jó. Na, tehát semmi nem történik véletlenül az ember életében. Megnyugtatlak benneteket, tehát hogyha valakivel találkozunk például, akkor nem véletlenül találkozunk, még hogyha azt gondoljuk, akkor sem. Hogyha valami történik velünk, akár jó, akár rossz dolog, akkor az sem véletlenül történik. Mindig mindennek megvan a maga oka. A Midrás azt kérdezi, hogy vajon hogyan sikerült a kígyónak elcsábítani a Évát, hogyan sikerült neki odalökni a kudarc a bűn felé. Amikor... jó, oké. Okay. Amikor... tehát hogyan sikerült oda lökni őt a bűn felé a kígyónak, Évát? Tulajdonképpen Éva, a kígyó mit mondott Évának? Azt mondta neki, hogy nektek minden tilos ebben a kertben, minden tilos fogyasztani. De ez igaz volt? Ez nem volt igaz, ez hazugság volt. Mert pont az ellenkezője volt az igaz. Az örökkévaló azt mondta nekik, hogy mindent szabad fogyasztani, kivéve egyet, azt az egy fát, arról azt a gyümölcsöt tilos nekik fogyasztani, mert akkor nem, jó, nem lesz jó nekik, szenvedés lesz. Mit is mondott a kígyó? Azt mondta, hogy minden tilos. Sok ember szeretne közelíteni az örökkévalóhoz, de úgy gondolja, és úgy hallja mindig, hogy akkor minden tilos. De ez nem igaz. Ez hazugság. Hiszen az örökkévaló csak olyan dolgokat tilt meg az embereknek, ami egyébként szenvedést okozna utána a számára. Hogyha van egy 2-3 éves gyermeked, akkor és beszeretné a kezét tenni a konnektorba, akkor megengeded neki? Nem. Azt fogod mondani neki, hogy ez tilos. Miért? Azért, mert szereted őt, és szeretnéd megkímélni őt attól, hogy valami kár érje, és szenvedése legyen utána ebből később. Az örökkévaló tehát semmit nem tilt meg, csak olyan dolgokat, ami később nekünk rossz lenne, szenvedés lenne, hiszen ő teremtett bennünket. Ő tudja, hogy mi a jó nekünk, és mi nem. Az összes tiltással, amit ő tilt a számunkra, tulajdonképpen meg akar bennünket védeni. De sajnos a rossz ösztön az másképpen működik. A rossz ösztön az azt mondja nekünk, mindig hazudik, mindig olyan dolgokat mond, ami nem igaz. Például a foci nélkül nincs életem. Ez a énekest, ha nem hallatom, akkor nincs életem. Ez a diszkó nélkül nincs életem. De ez nem igaz, ez csak a rossz ösztön mondja nekünk, állandóan félre akar bennünket vezetni. Az első két ember, Ádám és Éva, amikor elkövették a bűnüket, akkor az örökkévaló kereste őket. Az örökkévaló ekkor felfedte magát Ádám előtt, és azt mondta, azt kérdezte, hol vagy Ádám? Hol van az első ember? Elbújt a kertben. És akkor Ádám megszólalt, Teremtőm, hallottam a hangodat, de mivel megértettem, hogy mesztelen vagyok, ezért én nem szerettem volna veled mesztelenül beszélni. De ez sem volt igaz. Orecha Chaim HaKadosh azt mondta, nem volt mesztelen Ádám, hiszen amikor elkövette a bűnt, akkor egy füge falevéllel ő eltakarta a testét. Hanem inkább arról volt szó, hogy a rossz ösztön elsötítette az ő szemét, hogy ne lásson rendesen. Így van ez most is az életünkben. Mielőtt valaki szeretne elkövetni valami bűnt, vagy el akar követni egy bűnt, a rossz ösztön sajnos a szemét az embernek lesötétíti. Azért, hogy ne lássa az isteni fényt, azért, hogy csak azt lássa, ne lássa azt, hogy mit veszíthet vele, hanem csak azt lássa, hogy mit nyerhet vele. Ez olyan, mint amikor az ember elmegy egy használt autót vásárolni. Megkérdezi az eladótól, te mondd, voltak sérülései ennek az autónak? Vannak hibái? Mit mond az eladó? Dehogy is! Hát ez az autó az olyan, mintha új lenne, mintha most hoznád ki az autószalomba. Miközben nagyon sok sérülése volt. Csak éppen lefestette, kiviluxolta, beparfümözte. Még a motor sem volt már az, ami eredetileg benne volt. De félrevezette. Ahogyan a rossz ösztön, te pedig nem látsz alá, hogy mi van alatta. Orecha Chaim HaKadosh azt mondta, hogy a rossz ösztön elvakította a szemüket. Azt mondta nekik, hogy tulajdonképpen felnyitotta a szemüket, és meglátták, hogy ők most már mesztelenek. Amikor az ember elkövet valamilyen bűnt, akkor mit érez? Hogy nincs erő a lelkében. Meggyengült a lelke, és olyankor mi történik? A szív szomorú lesz. És a szív szomorúsága után az ember olyan dolgokat csinál, amiket egyébként nem csinálna. A Midrás azt meséli, hogy azt mondja, hogy az első ember bűne olyan, mint az ecetnek a kérése. Mesél egy történetet, amikor egy fiatal pár Jeruzsálembe költözik egy házba, és van egy szomszédasszony, egy idős szomszédasszony, aki szeretné megismerni ezt a párt, szeretné megtudni, hogy milyen ez a fiatalasszony. Az egyik nap hiányzott az ecet a salátához, és azt gondolta, na itt van a megfelelő alkalom, hogy megismerkedjek ezzel a fiatalasszonnyal. Bekopogtatott az ajtaján, és azt mondta neki, a szomszédból vagyok, Juditnak hívnak, és tudná-e nekem segíteni egy kis ecet, hiányzik a salátához. Mondta a fiatalasszony, tessék, fáradjon beljebb, ne álljon meg az ajtóba, természetesen. A szomszéd asszony azt mondta neki, Isten hozta önöket, nagyon örülök, hogy önök a szomszédaim, és akkor megkérdezte a fiatalasszony, mondja, önnek milyen a férje? Jó ember? Azt mondta a fiatalasszony, az én férjem egy csodálatos ember. Mindent megcsinál, amit kérek tőle. Dolgozik, szorgalmas, imád engem. Olyan, mint a méz. Ilyen cukorember. Csak van egy dolog, amit azt mondta, hogy van egy hordó ott a sarokban, és ahhoz ne nyúljak, ahhoz a hordóhoz. Mert hogyha ahhoz nyúlok, akkor az nem lesz jó, akkor szenvedés lesz a számomra. Kígyók vannak abban a hordóban. És ekkor kigyók vannak a hordókban. És akkor az történt, hogy azt mondta neki az idős asszony, a szomszéd, maga elhiszi ezt a badarságot. Igazából ott kincsek vannak. Dollárok, arany, gyémánt. És tulajdonképpen azt akarja az ön férje, hogy majd egyik nap lelép egy másik nővel. Azt kérdezte a fiatalasszony, tényleg így gondolja? Hát persze, biztos, hogy így van. Erre mit csinált a fiatalasszony? Belenyúlt a kezével abba a hordóba, és kivett néhány dollárt. Utána betette újra a kezét, és elkezdték harabdálni a kígyók. Elkezdett üvölteni féktelenül. A férje meghalotta már messziről, rohant hazafelé, bement az ajtón, és azt kérdezte, mi történt veled? Hogyha üvöltesz, akkor egész biztos, hogy belenyúltál abba a hordóba, amire mondtam, hogy tilos. A Midrás azt mondja, hogy az örökkévaló is ezt mondta az első embernek. Ne egyél arról a tiltott fáról gyümölcsöt, mert az nem lesz jó neked. A szenvedést hoz az életedben. Hogyha az te életedben valamikor van valami istenőrizen, valami szenvedés, fájdalom, depresszió, nehézségek, akkor tudd meg, hogy valami olyan dologhoz nyúltál, ami tilos volt. Amit rá az örökkévaló azt mondta, hogy tilos. Vagy valami olyat tettél. És ez akkor is igaz, hogyha esetleg nem tudtad, hogy az tilos. Természetesen megkülönböztetve ettől, hogyha a Waze, a GPS azt mondja neked, hogy ne menjél tovább egyenesen előre, mert ott egy óriási nagy dugó van, és hogyha te mégis tovább mész azon az egyenes úton, és ott ülsz órákig a dugóban, akkor kit hibáztathatsz ezért? Csak önmagadat, senki mást. Ezért az örökkévaló azt mondja, itt van ez a könyv, az utasítások könyve, amit azt mondanám neked, hogy útmutatás az életedhez. Azt mondja az örökkévaló, hogy ha ezt az útmutatást fogod követni, akkor egy örömteli és boldog életed lesz. Most képzeld el, hogyha veszel egy mikrohullámú sütőt, és nem olvasod el a használati utasítást, vagy elolvasod, és azt mondod, oké, itt van ez a használati utasítás, de hát kit érdekel, hogy mit ír a gyártó? És beteszel egy aranyszélű tányért. Mi fog történni? Természetesen a mikrohullámú sütő tönkre megy. Te mondd, a gyártó garanciát fog vállalni érte? Biztos, hogy nem. Ugyanígy van az örökkévaló is. Azt mondja, itt van ez a könyv. Itt van az útmutatás. Hogyha ezen az úton fogsz jönni velem, akkor boldog leszel. Ha nem, akkor nem vállalok garanciát, hogyha szenvedéseid is lesznek az életben. Nagyon érdekes, hogyha nincs benned fék, hogyha nincs benned olyan, hogy nem teszel meg mindent, amit te gondolsz. Ha szeretnél igazából boldog lenni, akkor mindennek megvan a maga útja az életben. Akár tetszik, akár nem, mindennek megvan a maga útja. Például a házasságban, hogyha házasodsz, és úgy házasodsz, hogy nem tudod, hogy mi a nőnek a szükségletei, nem tudod, hogy a feleségednek mi a szükségletei, hát bizony nagyon nehéz házasság előtt állsz. Ugyanígy, ha a férjedről, ha nem tudod, hogy mi a férfinek a szükségletei, pontosan ugyanígy fogsz járni, nagyon nagy problémák lesznek a házasságban. Sok férfi azt gondolja, mi a nő szükséglete? Telefon, Facebook, Instagram. Sok nő is ezt gondolja a férfiról, de ez nem igaz. Mert utána hazamennek, és mi történik? Sajnos nem is beszélgetnek. Eltávolodnak egymástól, jön a depresszió, jönnek a nehéz időszakok, válás Isten őrizzen, és a tragédiák, családi tragédiák. Tehát mindennek megvan a maga útja. Rabbi Nachman, a breszlevi Rabbi Nachman azt mondta, hogy az utolsó generáció, ami valószínűleg a miénk, ha egy egyszerű ember hallgat például ilyen tanításokat, és csinál egyszerű dolgokat, micvákat, jó cselekedeteket, tfilint rak, áldásokat mond, akkor ez olyan, mintha régen egy cadik ember lett volna. Azt mesélik egy 22 éves fiatal hölgyről, hogy a barátjától állapotos lett. És mit mondott az a barátja? Nincs szükség erre a gyerekre, vetesd el. Ez a fiatal asszony össze volt zavarodva, és úgy gondolta, hogy nem lenne képes megbirkózni ezzel a helyzettel. És ő is el akarta vetetni a gyermeket. Majd hallott egy ilyen tanítást, amikor azt mondták ebben a tanításban, hogy az ember soha nem kap olyan megpróbáltatást, amin ne tudna felülkerekedni. És mit tett? Nem vetette el a gyermeket, és utána hálás volt ezért a tanításért, hogy megváltoztatta pozitívan az életét. Orech HaChaim HaKadosh azt mondta, hogy ha valaki hallgat ilyen tanításokat, és megérti, hogy mit akar tőle az örökkévaló, akkor felépítheti a saját világát. Hiszen az ember képes építeni, és képes rombolni is. Ez rajta múlik. A saját világát is, és egyébként a világot is. Sok ember azt gondolja, hogy élvezi az életet. De sokszor kiderül, hogy ez csak képzelte. Például, amikor egy férj vásárol a feleségének egy új autót, mit csinál a feleség? Rögtön lefényképezi, és felteszi a Facebookra. Hogy milyen örül, mennyire boldog, miközben a férje Tájföldön csalja. Kérdezem én, ez a rendes út? Ez az igazi boldogság? Ez az igazi élvezet az életnek? Az örökkévaló erre azt mondja, neked az a feladatod, hogy értékeld a feleségedet, hogy felemeld őt, hogy drágábbá tegyed. Eljött sokszor mit teszünk? Mindenkit értékelünk, csak éppen azt nem, akit a legjobban kellene. A feleségünket, a férjünket. Helyette jobban értékeljük az ismerősöket, a barátokat, a munkatársokat. Ez helytelen. Az örökkévalónak ott van az útmutatása. Hogyha ezt az útmutatást te követed, akkor biztos lehetsz benne, hogy egy örömteli, boldog életed lesz. Volt egy bar micva, amikor a nagyapa kérte, hogy szeretne néhány szót szólni az unokájához. És azt mondta, oda nézett az unokájára, és azt mondta, unokám, drága unokám, szeretném neked átadni a legdrágább ajándékot. Az unoka ránézett, és kíváncsi volt, mi az nagyapa? Erre azt mondta a nagyapa neki. Minden emberben van két oroszlán. Egy rossz és egy jó. Kvázi a rossz ösztön és a jó ösztön. És állandóan harcolnak egymással. És megkérdezte a fiú, a gyerek, nagyapa, és ki nyer a harcban? A nagyapa azt válaszolta, az nyer mindig, akit jobban etetsz. Ha a rosszat eteted jobban, akkor ő fog nyerni. Ha jó teteted, akkor pedig ő fog nyerni. Én azt kívánom neked, hogy mindig csak a jó tetesd az életedben, és ezáltal legyen örömteli és boldog életed. Hogyha az útmutatás szerint mész, a használati útmutató szerint, amit az örökkévaló meghatározott, hiszen ő teremtett. Ő tudja, hogy mi a jó nekünk. Ő tudja, mi a jó neked. Ha azt szerint fogsz menni, akkor egészen biztos, hogy egy nagyon boldog, örömteli életed lesz. És akkor nem lesz annyi szenvedés, kevesebb, vagy egyáltalán nem lesz szenvedés az életedben. Tulajdonképpen ennyit szerettem volna elmondani a tanításban, és szeretném újra megköszönni dr. Kukuruc Ákosnak, hogy elfogadta a meghívásomat, nagyon nagy megtiszteltetés a számomra. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. És maradjatok továbbra is a Zsidó Virtual Education oldalon, hamarosan kezdődik egy nagyon, de nagyon érdekes sorozat a tudomány és a Tóra kapcsolatáról. Tulajdonképpen a tudomány állandóan azt akarja bebizonyítani, hogy a Tóra nem igaz. Isten őrizzen. Persze nem sikerült neki eddig, és ígérem nektek, hogy ezután se fog neki sikerülni. És ahogy a tudomány, a technológia fejlődött, egyre inkább bizonyította a Tóra igazát. És ahogy a Balla Zsolt rabbi is csinál egy ilyen sorozatot, azt is nézzétek, ha gondoljátok, akkor a Zsidó Virtual Education a Magyar Hidabrut oldalán is. És ahogy mondtam a kezdetben, kövessétek mindazokat, akikről beszéltem itt, akik már voltak a vendégeim, és nézzétek a tanítást. Minél több tanítást láttok, annál jobb lesz és boldogabb lesz az életetek. Úgyhogy ezzel szeretnék elköszönni tőletek, és kívánni még egyszer Hodestov, nagyon kellemes hónapot. Ákos, még egyszer nagyon köszönöm neked, hogy itt voltál velem.
Én is nagyon köszönöm. Jó estét.
És sok boldogságot mindenkinek. Sziasztok! Bye!
Sziasztok!